Kegyelem nektek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket az új énekesfüzet 15. énekével, hogy áldjátok az Urat, áldjátok szent nevét.
Áldjátok szent nevét, kik házában álltok napról napra, dicsérjétek szüntelen őt. Áldjátok az Urat, áldjátok szent nevét, kik házában álltok napról napra, dicsérjétek szüntelen őt. Tárjátok kezeitek az élő Isten felé, áldjon meg téged Sionról az Úr, ragyogtassa arcát reád. Tárjátok kezeitek az élő Isten felé, áldjon meg téged Sionról az Úr, ragyogtassa arcát reád.
Foglalják el a helyünket. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, aki ma reggel megjelent, és itt van velünk. Mindig szoktuk mondani, vagy legtöbbször, hogy ilyenkor nem csak mi gyűlünk össze, hanem tényleg nagyon sok mindenféle Isten tisztelet folyik az egész világon, és az angyali seregek között is, az mennyei állandó Isten tiszteletbe kapcsolódunk bele. Ezt most a most kezdődő eukarisztikus kongresszus is még jobban aláhúzza, kicsit látványosabban, hogy nem csak mi vagyunk itt ezen a földön, vagy ebben az országban keresztények. Isten áldja meg ennek a kongresszusnak a gyümölcseit, legyenek gyümölcsei tényleg az Isten dicsőítésében, a misszióban és az egység munkálásában. Folytassuk az Isten tiszteletünket. 236. dicséretünket énekeljük, az első 7 versét, mindenek meghallják és jól megtanulják.
Tanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják. Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség. Hogyha a városnak, avagy háznak népét nem az Isten őrzi, hidd el annak vesztét. Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség. Csak hiába lészen, reggel felkeléstek, néktek ikerősen Istenben nem hisztek. Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség. Elképen történik mindnyájan ti nektek, munkával bánattal kenyeret kikeztek. Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség. Nagy könnyen az Isten mindent ad azoknak, akik csak benne bíznak, s hozzá fohászkodnak. Nincsen Isten nélkül segítség és édvesség. Mint a sebes nyílak az erős kezében, erősek a hívek Isten kegyelmében. Nincsen Isten nélkül segítség és édvesség. Boldog, aki lelkét hittel erősíti, minden ellenségét bizonnyal meggyőzi. Nincsen Isten nélkül segítség és édvesség.
Nem tudom ki, hogyan énekel, vagy mennyire tud belebújni a szövegbe. Lehet, hogy valakinek ez ismeretlen, ez a régi ének, de nem tudom, ki gondolt már magára, hogy ő egy sebes nyíl az Úr kezében. Érdekes ez a régi szövegek is mennyire erősek és csattanósak. Erősek a hívek Isten kegyelmében. Erősítse meg minket ez a mai alkalom is ebben. Köszönjük, édesatyánk, a mai alkalmat, az elhívásodat, hogy itt vagy velünk. Kérünk, hogy áld meg minket szent lelkeddel, áld meg az együttlétünket, a beszélgetésünket, az imádkozásunkat, éneklésünket, és áld meg az ige hirdetőit és hallgatóit. Amen. Isten igéjét olvasom a Mózes második könyvének harmadik részéből, a harmadiktól a 12. versig, egy elég jól ismert Mózes elhívásának a egyik részlete. Akkor ezt mondta Mózes: oda megyek és megnézem ezt a nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta: Mózes, Mózes! Ő pedig így felelt: itt vagyok. Isten ekkor ezt mondta neki: ne jöjj közelebb, oldd le saruidat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz. Majd ezt mondta: én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Az Úr pedig azt mondta: megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallgatom kiáltozásukat a sanyaragatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről, egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kánaáni, a hetita, az emóri, a perizi, a hivi és a jebuszi nép helyére. Bizony eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása. Látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek a fáraóhoz, vezess ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mózes azt felelte erre az Istennek: ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek és kihúzom az Izrael fiait Egyiptomból? De Isten azt mondta: bizony, én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek. Amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Istent. Hallottuk Isten igét, válaszoljunk rá imádságban. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ismersz minket, hogy nevünkön szólítasz. Annyira csodálatos ez, hogy mi nem látunk téged, szinte nem is ismerünk, és megszólítasz minket valamilyen csoda közepéből, valamilyen krízisből, a nevünkön szólítasz. bevalljuk, Urunk, hogy miközben vágyunk erre a dologra, néha meg is zavar, vagy zavarba hoz, mert talán olyat mondasz, amire nem vagyunk felkészülve. Amikor megszólítasz minket, akkor olyan dolgokat, olyan kemény, nehéz dolgokat is mondasz, amit nem tudunk elképzelni. De mégis köszönjük, Urunk, hogy olyan Isten vagy, akinek terve van, akinek a számára mi számítunk, és köszönjük, hogy ezeket meg akarod mutatni, meg akarod mondani nekünk. Lehet, hogy kicsit felkészületlenül jöttünk, kérünk, hogy készítsd a szívünket, lelkünket, hogy amit ma hallunk, az bármilyen váratlanul is ér, barátkozzunk vele. Urunk, megvannak a saját ágendáink, a saját ötleteink, a terveink. Szeretnénk most ezeket, ha nem is elengedni vagy letenni, de szeretnénk a te kezedbe engedni. Kérünk, hogy te vizsgáld meg az életünket, te vizsgáld meg a gondolkodásmódunkat, és avasd be minket abba a tervbe, amit rólunk elgondoltál, hogy legyen értelme az életünknek. Hogy ne próbálkozzunk, ne kísérletezzünk az életünkkel, hanem azt csináljuk, amit te akarsz. Még akkor is, hogyha hihetetlen, ha elképzelhetetlen, hogyha lehetetlennek tűnik is az. Így kérjük, Urunk, hogy segíts nekünk megállni előtted, önvizsgálatra jutni, az életünk vizsgálatára. És segíts hajnalkának, ahogyan az igét hirdeti közöttünk, hogy azt mondja, amit kell, amit te akarsz, hogy átadja az üzenetet, és nekünk ige hallgatóknak pedig add meg azt a kegyelmet, hogy beengedjük az igédet, hogy ízlelgessük, hogy barátkozzunk vele, hogy hagyjuk magunkat meggyőzni, hogy engedelmesek lehessünk, és az engedetlenséget tegyük le végleg. Így kérjük, Urunk, hogy legyen a mai alkalom a önvizsgálat, a bűnbánat, de a te vigasztalásodnak is, és a te kegyelmednek az ünnepe. Kérünk, hogy nyisd ki a szívünket, és te adj nekünk bocsánatot, te adj nekünk vigasztalást, különösen a gyászolóknak, te adj nekünk erősítést, te adj nekünk olyan tartást, ami a te igédből és a te szeretetedből, a veled való kapcsolatból jön. Jöjj, Szentlélek, és szentelj meg minket Jézus nevében. Amen. Az ige hirdetésére készülve az új énekesfüzet 151. dicséretét énekeljük. Ó, én hiszek Jézusban. Kétszer énekeljük ezt az éneket, fennállva énekeljük.
Ó, én hiszek Jézusban. Hiszem, hogy ő Isten fia. Hiszem, hogy meghalt és feltámadt. Bűnömért megfizette az árat. Hiszem, hogy ő most is itt van. Itt van közöttünk. Kész rá, hogy meggyógyítsa életed, és megbocsásson neked. Ó, én hiszek Jézusban, hiszem, hogy ő Isten fia. Hiszem, hogy meghalt és feltámadt. Megfizette az árat. Hiszem, hogy ő most is itt van. Itt van közöttünk. Kész rá, hogy meggyógyítsa életed, és megbocsásson neked.
Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Isten igéjét olvasom Márk evangéliumából, Márk evangélium a 6. fejezetéből, a 7-től a 13. versig. Ezek után magához hívta a 12-t, és kiküldte őket kettesével. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött, és megparancsolta nekik, hogy semmit se vigyenek az útra, egyetlen boton kívül, se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben. Csak saru legyen rajtuk, de ne vigyenek magukkal második ruhát. Ezt is mondta nekik, ha valahol bementek egy házba, maradjatok ott addig, amíg tovább nem mentek onnan. Ha egy helyen nem fogadnak betiteket, és nem hallgatnak rátok, akkor kimenve onnan még a port is verjétek le lábatokról, bizonyságul ellenük. A tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és meggyógyították őket. Foglaljatok helyet. Még a számban érzem a nyárnak az ízeit, a finom balatoni vacsorákat, például az inkubátoros táborral, amikor magunkra főztünk, mert mi már elég nagyok vagyunk ahhoz, hogy nem máshonnan hozzuk az ételt, hanem magunkra főzünk, és utolsó napra már csak gyümölcsleves és mákos tészta maradt, de ez senkit nem zavart, nagyon jól sikerült. És ott van a számban, emellett a nagyon jó íz mellett egy kesernyés íz is, mert ebben a táborban a küldetésről beszélgettünk, és nagyon jó volt az, ahogyan ez a csoport már maga is tartja az alkalmakat, és nagyon mély gondolatok hangzottak el. De elkövettem azt a hibát, hogy megkértem egy lelkész kollégámat is, hogy tegyen bizonyságot erről a témáról, aki ott éppen elérhető volt ott a Balatonnál. És hát ez a lelkész elég hosszan beszélt arról, hogy nem találja a küldetését, és hogy ő nagyon rosszul van igazából. És akkor úgy éreztem, hogy a lelki ismeretem azt diktálja, hogy erről a témáról még szeretnék szólni, és talán ez is mozgatott, hogy itt a küldetésről beszéljek. De nem csak erről, vagy nem csak emiatt, hanem az is, hogy itt az éveleje, és ilyenkor mindig fölteszem magamnak, kicsit én is ilyen pedagógus módjára élek, tehát a tanév, a szeptemberi tanévkezdés az, ami meghatároz, és akkor megkérdezem magamtól azt, hogy most ebben a tanévben mi a lényeg, hogy mire fókuszáljak, mi a küldetésemnek, a szolgálatomnak a specifikuma, mi a speciális feladatom ebben az évben. És így hozta Isten elém ezt az igét, Jézus magához hívja a tanítványait, és kiküldi őket. Ez az első pontom, a tanítványság és a küldetés elválaszthatatlan egymástól. Azt is mondhatnám, a küldetés a tanítványságból fakad, vagy a küldetés alapja a tanítványság. Ez a kettő így elválaszthatatlan egymástól. Mit is jelent ez? Az iskola kezdésben elgondolkodom, hogy mit is jelent a tanítványság. Rengeteget pakoltam az elmúlt héten, kisvonalzó, nagyvonalzó, munkafüzet, bekötni, papírok, ilyen-olyan, amolyan, tükör, dobókocka, mérőszalag, postairon, szóval nem sorolom, de szóval eszméletlen, hogy mennyi tárgy az, ami körülvesz bennünket, és azon morgolódtam, hogy egy afrikai gyerek, mondjuk egy szegényebb afrikai gyerek biztos ezek nélkül is megtanul írni, olvasni és számolni, de nekünk mindenféle eszköz kell. És így persze tudom, hogy fontosak ezek az eszközök, én nagyon tudom ezt, de közben meg hittantanárként azt is tapasztalom, hogy viszek egy csomó eszközt, és hogy ott a hittanórán meg nem az eszközök a varázspálcáim, hanem valami más az, ami hat. És talán itt tudnám megfogalmazni, hogy a lényeg a kapcsolatban van, hogy ott köztünk azon az órán születik egy meghittség, egy kapcsolat. És valahogy ezt kifejezi a nyelvünk is, mert nem véletlen, hogy a Biblia nem tanulóról, hanem tanítványról beszél. Mert hogy vannak tanulók, meg vannak tanárok, és van köztük egy tananyag. De hogy ez egyáltalán nem fejezi ki azt, hogy a tanuló meg a tanár milyen kapcsolatban van egymással, akár utálhatják is egymást. De azt mondom, hogy tanítvány, ahonnak az a párja, hogy mester. Ez már kifejez egyfajta kapcsolatot. És azt kívánom igazából minden gyereknek, saját gyerekeimnek is, hogy a tanáraik, ne csak a tanáraik, hanem a mestereik legyenek. Hogy ezek a tanárok mesterként tekintsenek magukra. És bevallom őszintén, igyekszem, ha fontos egy tantárgy nekem, és megtehetem, hogy választok, akkor a gyerekeimnek olyan tanárt választok, aki mester is. Mert nem a tananyag fogja a gyerekemet abba a dologba beirányozni, hanem az a személy, aki ezt a kapcsolatot megteremti. Tanítvány-mester kapcsolat. A mester egy olyan valaki, aki elhatározza, hogy nem csak a tananyagot adja át, hanem az életével szolgál. Van köztük egy minőségi kapcsolat. És a mester jelenlétében a tanítvány nem csak megtanul valamit, hanem ő maga válik valakivé. A személyisége formálódik. És azon gondolkodtam, hogy vannak-e ma ilyen mestereink? Volt-e nektek ilyen mesteretek? És nagyon hálás a szívem, amikor az apámra gondolok, mert úgy gondolom, hogy ő nekem egy ilyen mester volt. Amikor együtt verset tanultunk, akkor az apukám nekem azt is tanította, hogy mi a lényeg. Ebben a versben mi a lényeg, hogyan kell hangsúlyozni, és mi az, ami mondjuk lényegtelen. Aztán az anyám is ilyen mester volt, főleg az élete végén, sok mindent megtanított, és ezek nem elvek voltak, vagy valamiféle tudás, hanem figyelmet, kapcsolatot kaptam tőlük, az elkísérő tekintetüket. És volt még ilyen mester, más is, akit én magamnak választottam, és meg is mondtam, hogy én erre kérlek téged, hogy kísérj engem, és ne csak lelki gondozzál, hanem te is mesélj magadról, mert engem érdekel, hogy te hogyan élsz. És ezért nagyon szeretek lelkész lenni igazából, mert azt remélem, hogy ez egy olyan típusú helyzet, keresztjén tanítványként, keresztjén lelkészként élni, hogy tudok, vagy ha Isten megáld, nagyon szeretnék mester is lenni. És nem csak átadni szavakkal az üzenetet, hanem valahogyan megnyitni az életemet. Hogy aki akar ebből táplálkozni, azt tudjon. És Jézus ilyen mester, ő a mestereknek a mestere. Arra hív, hogy tanítvánnyá váljunk. Ez a küldetésünknek az origója. Nem azt kéri Jézus, hogy ezt mondd, vagy azt tedd, hanem hogy lépjünk bele ebbe a bizalmon alapuló személyes kapcsolatba, mert ettől válunk más emberré. És látom a gyerekeken az iskolában, hogy keresik a tekintetünket. Most, hogy így az első napokba bementem, olyan nagyon feltűnő is volt, az a különbség, ahogy egy-egy tanító a gyerekekre néz, hogy látom azt, amikor valaki már keresi a gyerekeknek a tekintetét, még alig ismeri őket, de már rájuk van kapcsolódva. És látom azt a tanítót is, aki meg retteg ettől az egésztől, mert a tekintet, amikor összekapcsolódik, az elkezd táplálni, és akkor, tudjátok, mint amikor Jézus azt mondja, hogy erő árad ki belőlem. Tehát az fárasztó nagyon. Amikor valaki belénk kapaszkodik, és elkezd belőlünk táplálkozni, az fárasztó, és el tudom képzelni azt, hogy valaki védi magát ettől. Csak akkor ott nem fog megszületni az az életadó kapcsolat, ami a lényeg. Boldog az a gyerek, akinek a tanítója a mestere is. Jézus így volt a tanítványaival, megosztotta velük az életét és az ételét, és erre hív bennünket is. Ez a küldetésünknek az alapja, ez a meghittség Jézussal. A második, a küldetésnek a lényege. Azt mondja az ige, hogy elmentek és hirdették a megtérést, az örömhírt. Azon gondolkodtam, hogy mi protestáns keresztjének néha egy kicsit ilyen, van köztünk egy ilyen kriptokatolicizmus, ezt most senki ne sértődjön meg, hogy azt gondoljuk, hogy a szavaknak mágikus ereje van. És ha azt mondom, hogy Jézus meghalt érted a kereszten, akkor ezzel én elmondtam az evangéliumot. És hogy az a tapasztalatom, hogy nincs a szavaknak mágikus ereje, és az az ember, akinek ezt elmondom, egyáltalán nem biztos, hogy tud ehhez kapcsolódni, és ha udvarias, akkor nem mondja ki hangosan, de magában lehet, hogy ezt gondolja, hogy és ki kérte Jézust, hogy halljon meg értem. Egyszerűen, ha nem kapcsolódunk egymáshoz, akkor a szavak sem fogják elérni azt a célt, amire szánjuk őket. Azt mondja az ige, hirdették az örömhírt, hirdették az embereknek, hogy térjenek meg. Az örömhír, az evangélium, mi az evangélium? Talán valami olyasmi, ahogy így próbálom megfogalmazni, hogy bennem van egy öröm, bennem van egy tapasztalat a Jézussal való kapcsolatról, és ezt a tapasztalatot valahogy nagyon elevenen tudom átadni. És azt érzem egyébként, jó, nyilván más egy matek tanárnak a dolga, és más egy hittantanárnak a dolga, de hogy azt érzem így hittantanárként, hogy amikor eleven bennem valami, amit Jézussal kapcsolatban megtapasztaltam, és arról mesélek, akkor soha nem kell fegyelmezni. Akkor mindig figyelnek a gyerekek, mert ez érdekli őket, hogy bennem mi az örömhír, bennem mit végzett el Jézus. És amikor erről a belső örömről tudok beszélni, nyilván általában valami történetet mesélek, ami velem megtörténik, akkor megtörténik az a csoda, hogy gyógyulás van, és egy ilyen légkörből az ördögök is menekülnek, megtörténik köztünk ez a bensőséges kapcsolat. Az én Istennel való bensőséges kapcsolatom valahogyan kiárad a gyerekekkel való bensőséges kapcsolatomra, és most itt ne csak gyerekekre gondoljatok a munkatársaitokra, vagy azokra az emberekre, akikkel kapcsolatba szeretnétek kerülni. És ott megszülethet az evangelizáció. És ami még nagyobb dolog, és amit itt az ige ír, hogy sok ördögöt kiűztek, és betegeket megkentek olajjal, meggyógyították őket, hogy ezek a tanítványok úgy mentek ki a küldetésbe, hogy észrevették a nyavajáikat az embereknek, hogy volt bennük egy nagyon mély együttérzés és vágy arra, hogy a világnak a nyomorúságát és a fájdalmát enyhítsék és gyógyítsák. És amikor meglátjuk a másik embernek a nyomorúságát, és tudok érte valamit tenni, ugye ez az olajjal való megkenés, ez, hogy mit tudok érte tenni, mit tudok adni neked ahhoz, hogy te jobban legyél, akkor a másik emberbe is megszületik ez az öröm. És akkor nem csak az én örömöm lesz az övé, hanem neki lesz már a Jézus szeretetéről egy örömteli tapasztalata. Én nagyon nagy dolognak tartom azt, hogy a mi gyülekezetünkben megvan ez a hozzáállás, hogy készek vagyunk egymásnak a nyomorúságát meglátni, szükségleteibe belelépni, egymásért imádkozni, egymásnak segíteni, egymást értő füllel, értő szívvel meghallgatni. Nagyon, nagyon szeretném, hogy ez mindig is így legyen. És végül pedig harmadik gondolatként a küldetésnek a mikéntje. Ez nagyon izgalmas ebben az ige szakaszban, hogy ezt mondja Jézus, hogy ne vigyenek semmit magukkal, ne vigyenek két kabátot, hogy éjszakára is betakarozzanak, hanem éljék meg a kiszolgáltatottságot. Nincsen semmink, csak egy bolt, amivel indulunk a Jézussal való útra. És ez igazából félelmetes is lehet, de nagyon fölszabadító is lehet. Tudjátok, mindig mesélem nektek, hogy van egy ház, amit az anyukámtól örököltem, és ez egy nagyon nagy teher rajtam, mert öreg ez a ház, 100 éves, és mindig gondozni kell, meg mindig áramlik benne valami, és közben az is van bennem, hogy hogyan tudnám ezt a házat úgy gondozni, hogy ez valahogy az Isten szolgálatára legyen majd egyszer. Vannak ilyen képzeteim, hogy majd ott öreg koromban is lelki gondozok, meg ilyenek. És nagyon elkezdett rám nagyon nyomasztóan hatni ez a ház. Lehet, hogy ezt már elmeséltem itt egyébként, bocsánat, ha valaki már kétszer hallja, de ez elég markáns belső tapasztalat, hogy a tehetetlenséget élem át, hogy mit kéne ott csinálni, nem is ott lakom, nagyon sok pénz is, meg mit tudom én, mi. És egyszer csak így Jézus elkezdett hozzám szólni ezzel kapcsolatban, hogy nem kell semmi ahhoz, hogy őt szolgáljam. Nem kell az a ház se. És ez, ahogy ez így megérkezett a szívembe, hogy gyönyörű eszköz, meg minden, de hogy nem az a lényeg, hanem az, hogy fogni magamat, és elindulni, legyen egy saru azért a lábamon, de csak Jézust nézni, és vele menni. És ez olyan felszabadítóan hatott rám, annyira megkönnyebbültem, és annyira hálás vagyok ezért, hogy Jézus azt mondja, hogy nem kéri rajtam számon azt a házat, hanem az a lényeg, hogy ő vele menjek. Nagyon jó érzés. És közben pedig azért ott vannak ezek a félelmek, tudjátok, ezek újra és újra belopják magukat a szívembe. Most, hogy elindultam a hittamba, nézem az órarendet, lesznek elsőseim, mit fogunk csinálni? Gyorsan akkor még kivágtam egy 10 báránykát, mert hát nem is tudom, hogy mi lesz azon az első órán, még nem találkoztam sose ezekkel a gyerekekkel. Értitek, elkezdek az eszközökhöz kapkodni, mert nem tudok hinni, nem tudok bízni abban, hogy ott megtörténik ez a csoda, ami egyébként már milliószor megtörtént velem, hogy kapcsolódunk, és ott lesz köztünk Jézus. És persze eszembe se jutott a bárányka egész órán, annyira gyönyörűen énekeltünk, beszélgettünk a gyerekekkel, ismerkedtünk, és úgy nem is tudom, megszégyenülök, vagy nem tudom, tehát hogy Jézus így bíztat, hogy ne az eszközökre támaszkodjak, hanem őrá támaszkodjak, és ő ott lesz velem. Nincs külső feltétel. És akkor eszembe jut az, hogy tulajdonképpen minden, ami jó dolog, és ez a meghitt kapcsolat is Jézussal a világon a legjobb dolog, szeretnénk valahogyan megteremteni ennek a medrét, a csatornáját, az intézményesült formáját. És értitek, így születik az egyház, így épül ez a templom. Az iskola is ezért van, mert valami nagyon-nagyon jó dolognak akarjuk az intézményesült formáját megteremteni, és ezzel valahogy garantálni, hogy a jó dolgok tovább mennek. Csak akkor csúszunk félre, amikor azon kezdünk el fáradozni, hogy ezt az intézményt minden erővel fönntartsuk. Attól félvén, hogyha elvész az intézmény, akkor elvész a lényeg is. Értitek? Azt szeretném mondani, hogy nem vészel a lényeg. Mert a lényeg Jézus, és Jézus azt mondta, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát, hogyha háború lenne és lerombolódna ez a templom, Jézus akkor sem veszíthető el. És ez nagyon-nagyon felszabadító. Azt mondja Jézus, éljük meg ezt a kiszolgáltatottságot, hogy rá vagyunk utalva. és ő pedig megígérte, hogy velünk lesz. És rá vagyunk utalva keresztényként az embertársunkra is. A provokatív evangélium sokakat megbotránkoztat. És azt írja itt a Biblia, hogy nagyon sokan nem fogadják be a tanítványokat. Jézus erre is felkészíti őket, hogy ne nyomuljatok. Ha valakinek nem kell, valaki még nincs kész erre, akkor menjetek tovább. Ne határozzon ez meg titeket, a visszautasítás, mert máshol meg sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését. És igenis ki vagyunk szolgáltatva, mert hogyha nem érzik rajtunk a jó illatot, ha nem szeretjük az embertársainkat, nem fogják meghallani az evangéliumot, amit szóval hirdetünk. Tim Keller, aki beszél erről az ige szakaszról, azt mondja a New Yorkiaknak, ne legyetek sznobok, legyetek készen megnyitni a szíveteket mindenféle ember felé. Jézusnál nincsen kasztrendszer, halászok és farizeusok, előkelők és egyszerűek mind ott voltak a társaságában. Külső föltétele nincsen az evangélium hirdetésének, a küldetésünknek. Belső feltétele van. Azt mondja, hirdették a megtérést. Azt tudja hirdetni a megtérést, aki maga is megtért. Mit jelent ez? Talán így tudnám mondani, az az ember a megtért ember, akinek Jézus a fontos, aki Jézus köré szervezi az értékrendjét, az életét, aki időről időre visszaigazítja magát, a gondolatait, a döntéseit, visszaigazítja magát Jézushoz. A Jézussal való bizalmi kapcsolat fenntartására törekszem, ez a súlypontom, és ezért tennem kell. És ezért van ez az egyház, hogy adjon erre teret, hogy legyen itt Isten tisztelet, meg csendes nap, de mindenkinek egyenként felelőssége, hogy megadja a lehetőséget az Istennel való mély és meghitt kapcsolatra. Pál Feri atya is beszél erről az igéről, és azt mondja, a küldetésünk elherdálása, ha elkezdem körbe bástyázni magamat, hogy nehogy elvesszek, hogyha csak magunkat akarjuk életben tartani, fönntartani, akkor az herdálás, mert a küldetésünk másokról szól. Ez is nagyon fontos üzenet, hogy azt mondja Jézus, gyertek ide, meghittsék be, ti vagytok az én tanítványaim, de itt nem állunk meg, hanem menjetek, mert túlmutat az életünk, a tanítványságunk túlmutat önmagunkon, célja van, igenis van küldetésünk. Amikor ez a gyülekezet indult, nagyon, nagyon szép időket éltünk meg, közösségi házba voltunk vendégként, ott a lóversenytéren mindig be kellett rendezni a termet, hát hadd ne meséljem, ezek a hőskor, így hívjuk, de ez nagyon megtanította azt, hogy úgy semmink sincs, ezt a kiszolgáltatottságot, és akkoriban egymást az emberek a játszótéren hívogatták, meg a boltban beszélgettek arról, hogy gyere az evangelizációra, meg úgy az utcára volt, így mondom, kiszorulva az evangélium hirdetése. És hogy van bennem egy kis félelem, hogy olyan szép ez a templom, meg olyan jó itt nekünk ebben a kuckóban egymással, hogy ez így meg is elégszünk, hogy akkor tele van a templom, egyébként most nagyon szépen tele van, de azért vannak üres helyek. Szóval, hogy ne csapjuk be magunkat, nem ez a küldetésünk, hogy itt szépen együtt legyünk ilyen sokan. Ez nagyon jó, és jó megmelegedni Jézusnál, de azt mondja Jézus, hogy vedd magadra a kiszolgáltatottságot, és induljál. És ez nem csak kiszolgáltatottság, hanem szabadság. Néha arra gondolok, hát nem vagyok én már öreg ehhez, hogy menjek, aztán semmit ne vigyek magammal. Már az sem mindegy, hogy milyen párnán alszom. És Tudjátok, az jut eszembe, hogy ez a nyitottság, ez a rugalmasság, amire Jézus meghív, ez a fiatalságunknak az áloga lehet. Nagy szabadság, nagy megajándékozottság elindulni Jézussal, semmit nem víve, másokért élni. Így indultak el az első tanítványok 2000 éve, és azóta nagyon sokan, Szent Ferenc, Luther, Teréz anya, sokan, nagyon sokan, és elindulhatunk mi is ezen az úton. És akkor megvalósul az, amit Jézus mond, aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. De aki elveszti az ő életét, azt mondja Jézus, én értem és az evangéliumért, megtalálja azt. Isten áldja meg ezt az évünket, hogy járjunk küldetésben. Két kérdésféle fogalmazódott meg bennem, így a csendességhez. Mitől félek? Ez rajta van a liturgiás lapon is. Mitől félek, ami miatt nem tudom kiszolgáltatni magam Jézusnak? És a másik pedig az, hogy így a csendes imában időről időre menjetek oda, menjünk oda Jézushoz, és kérdezzük meg, hogy mire küld, mire szólít fel, kikhez küld. Csendesedjünk el, és az éneklés előtt egy kicsit vigyük a szívünk gondolatait, ennek az igehirdetésnek a visszhangját Jézushoz. Isten áldja meg az ő igéjét, hogy szívünkbe hulló magként gyökeret verjen és gyümölcsöt teremjen. Amen. Feleljünk az igére énekkel is. Amim van, hozom eléd. Ez az új énekes füzetünknek a 19-es éneke.
Szívem, te rád vár.
Úr Jézus, valóban erre vágyunk, leginkább, hogy érezzük a te tekintetedet rajtunk, hogy abba mi belekapaszkodhassunk, hogy abból ránk erő áradhasson. Annyira köszönjük azt, hogy te megígérted, hogy adod ezt nekünk, hogy mindig vársz, hogy azt mondod, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, mert én megnyugvást adok nektek. Köszönjük, Urunk, hogy ezt mondod, és kérjük a segítségedet, hogy a szaladásban, a rohanásban, a sok beszédben tudjunk megállni, elcsendesedni, hogy tudjuk megteremteni azokat az értékes alkalmakat, amikor belekapaszkodunk a te tekintetedbe. Áld meg a csendes napunkat, a szervezését, az előadót, add, hogy el tudjuk készíteni rá a szívünket. Legyen az is alkalma ennek a meghitt kapcsolatnak. És Urunk, hadd vigyük eléd a félelmeinket, azokat a gátakat, vagy kötelékeket, amik nem engednek bennünket, hogy feloldódjunk te benned, feloldódjunk a te jelenlétedben, szeretetedben, hogy van egy csomó aggodalmunk, hogy mi a dolgunk, mit féltünk, mik azok az eszközök, amikért küzdünk, amiket nehéz kivenni a kezünkből. Szeretnénk átadni mindent neked, a kereszthez letenni, és csak veled indulni tovább. Mutasd meg, Urunk, hogy kik felé van dolgunk, kik azok, akik ránk várnak, akik rajtunk keresztül akarják megtapasztalni a te szeretetedet. És igen, Urunk, tudjuk, hogy nagyon sok nyomorúság, betegség, testi-lelki fájdalom van ebben a világban, és talán el is borítana, ha nem tudnánk, hogy te küldesz bennünket. Adj nekünk tiszta látást, hogy oda tegyük az erőt, oda tegyük a szeretetet, ahová te küldesz valóban bennünket. Áld meg azokat a kapcsolatokat, ahol mi vagyunk a mester, azokat az embereket, akik belőlünk akarnak táplálkozni. Köszönjük, hogy használsz bennünket a munkádban, és hogy ez egy óriási megajándékozottsággá válhat a számunkra, hogy adunk, és mégsem fogy el. Köszönjük ennek a csodáját. Áld meg az egyéni életünket, Urunk, áld meg ennek a gyülekezetnek az épülését, a működését. Hadd legyen áldás számunkra a testvériség. Te, Urunk, nem egyedül küldted a tanítványokat, hanem kettesével. Nagyon jó egymásra számítani, nagyon jó együtt dolgozni, nagyon jó egymásból épülni, töltődni. Áld meg a mi gyülekezetünknek ezt a meghittségét, ezt a testvériségét. Szeretünk és áldunk. Amen. Most pedig úrvacsorára készülünk, és énekelünk. Ez pedig a 379. dicséret első és második verse.
Gondod, irgalmasságod volt, különösen te szent egy házadról. Adjad nékünk a kenyeret életünkben, amely táplál és erősít hitünkben. Reménységünkben, és megszentel lelkünkben, testünkben.
A mi további segítségünk jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Mert én az Úrtól vettem, amit nektek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vettem, miután megvacsorált, ezt mondva, e pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isztok-e pohárból, az Úr megváltó halálát hirdessétek, amíg újra el nem jön. Ez a bátorítás Jézustól jön, hogy ő magát akarja adni nekünk, és amiről az előbb Hajnalka beszélt, kapcsolatba akar lenni. Most az eukarisztikus kongresszus kapcsán is van ez a fajta vágy bennünk, hogy közeledjünk egymáshoz. Van egy nagy közbevettetés még, hogy mit hiszünk arról, hogy Jézus Krisztus tényleg itt van-e a kenyérben és a borban. És hadd mondjam azt, hogy mindnyájan hiszük, hogy itt van. Egy dolgon vagyunk még mi reformátusok fennakadva, hogy vajon átváltozzuk-e testileg az a kenyér és az a bor. És ez most még minket ketté választ, de a mennyben nem lesz ilyen választóvonal. Igazán, amire Hajnalka célzott, hogy az a hit kell, hogy nekem Jézus Krisztus az első, az életemnél is fontosabb, mert ő, az ő áldozata az, ami engem a bűneimtől és Isten haragjától megváltott. Ha ezt hiszem, innentől kezdve az ajtó nyitva van. Tehát lehet, hogy valaki azért abban gondolkodik, hogy jaj, nem hiszek eléggé, vagy jaj, rosszul hiszek, vagy jaj, ezt vagy azt nem hiszem. Ezeket az egyházunk, meg az intézmények állítják sokszor akadályként elénk, de Pál apostol csak ennyit mond, hogy a méltatlanságunkat ismerjük el, és akkor vehetjük az úrvacsoráját. Hogy micsoda misztérium ez, az is jelzi, hogy ehhez kongresszus kell, eukarisztikus kongresszus. És hogy mióta vitatkoznak ezen a hívők, évezredek óta. Nem biztos, hogy itt meg fog oldódni ez a dolog. Egy biztos, hogy a test az misztérium, és az, hogy testben vagyunk itt, az egy misztérium. Egy titok, zontolgatjuk, bogozgatjuk, de lehet, hogy Isten nem ezt kéri, csak az, hogy éljünk vele. Éljünk a testünkben, mert ő a testen keresztül akar minket szeretni, befogadni, és azt akarjuk, hogy mi is őt a testünkön keresztül fogadjuk be. Erről szól az úrvacsora, hogyan magunkhoz vesszük. Nálunk a Isten tisztelet akkor is érvényes, ha nincs úrvacsora. A katolikus egyházban pedig minden alkalommal a mise akkor érvényes, hogyha áldozás is van bennem. Mi hisszük azt, hogy bármilyen nagy misztérium a test, lehet úgy is találkozni testileg, hogy lélekben nem vagyunk ott. Minden kell. A test is, és a lélek is. És mindenre gondolt Jézus, a testünkre is, és a lelkünkre is, és amikor ezt a jegyet elkészítette, akkor tudta, hogy mi testben élő emberek vagyunk. És tudta, hogy nekünk kell egy testi találkozás. Kell egy testi valóság, egy testi kifejeződés. És mindegy, hogy ezt most az evangélikus azt mondják, hogy a úrvacsora alatt, fölött, vagy hol van, vagy Kálvin azt mondja, hogy a Szentlélek által bennünk, vagy azt mondja a katolikus egyház, hogy itt van színről színre, és ezekben a jegyekben kell őt imádni. Egy biztos, hogy őt imádjuk. Nem magunkat, nem a világi trendeket, nem a saját ügyességünket, és nem abban bízunk, hanem abban a Krisztusban bízunk, aki magát odaadta értünk áldozatul. És amikor megtöretik a kenyér és kifolyik a bor, akkor ez az áldozat jelenik meg, és ezt vesszük magunkhoz. ha ismertük is Krisztus test szerint, mondja Pál, második Korintus levélben, most már nem így ismerjük. De Jézus ezt a trükköt, ezt a szentséget, ezt a misztériumot odaadta nekünk, hogy éljük át, hogy fogadjuk be, fejezzük ki, mozduljunk meg, nyújtsuk ki a kezünket, nyissunk ki a szánkat, fogadjuk be, és váljék a részünké, és ő pedig, miközben mi őt bekebelezzük, ő az egyházban minket bekebelez, és mi leszünk az ő testévé. És itt a megtestesülés csodája, amit a igehirdetésben is hallottunk, ebben a meghitt közösségben mi, a mi megjelenésünk is kiábrázolja Krisztust. Ahol mi megyünk, ahol mosolygunk, ahol megsimogatunk valakit, az egy testi találkozás Jézussal. Ahhoz, hogy ez megvalósuljék, tényleg az kell, hogy ezt higgyük. Aki nem tart itt még, szabad, hogy a helyén maradjon, aki viszont átlépte már ezt a küszöböt, azt hívjuk, várjuk az úrvacsorai asztalhoz. Aki pedig úgy érzi, hogy az egyház, az intézmény nem jogosította föl, vagy bármilyen félelmet, vagy még gátlást érez, nyugodtan maradjon a helyén, szabadok vagyunk, és majd beszélgessünk az Isten tisztelet után, szólítsa meg engem, vagy Hajnalkát, vagy a presbitereket, és beszélgessünk, hogy mit tehetnénk ezért, hogy ez a közösség ez valóságos, és számomra is elérhető legyen. Most a magunkat megtisztítás érdekében tegyük most le a bűneinket, és így készüljünk az úrvacsora vételére. Imádkozzunk. Szerelmes édesatyánk, köszönjük a meghívásodat, közben érezzük a méltatlanságunkat. Köszönjük a szeretetedet, érezzük, hogy nem mindig vagyunk szerethetők. Köszönjük, hogy megtisztelsz minket, és a bocsánatodat kérjük, hogy mi nagyon sokszor nem, hogy nem tiszteltünk meg téged, hanem elfeledkeztünk rólad, nem gondoltunk veled, sőt, nagyon sok esetben ellenedre tettünk. Pont azt csináltuk, amit te nem szeretnél. Pont arra mentünk, amit te azt mondtad, hogy ne menjünk arra. Pont nem rád hallgattunk, hanem mindenki másra, vagy saját magunkra, saját vágyainkra. Bocsáss meg azért, hogy nem hittük el, hogy az jobb, amit te akarsz, az sokkal jobb, amit te szánsz nekünk, mint a mi saját ötleteink. Hát így köszönjük, Urunk, a bukásainkat is, a kríziseinket is, amiben bebizonyosodott, hogy nem nekünk van igazunk. És így kérjük a te bocsánatodat, és kérjük a kegyelmedet. Így kérjük, Urunk, hogy bocsáss meg meggondolatlanságainkért, bocsáss meg rossz döntéseinkért, bocsáss meg ellenállásunkért, akaratosságunkért, bocsáss meg rossz indulatunkért, felgerjedéseinkért, méltatlan haragjainkért. És kérünk, hogy bocsáss meg, hogy megbántottunk téged, megbántottuk a kisebbet, megbántottuk a ránk bízottat. Bocsáss meg ezekért. És azt köszönjük, Urunk, hogy elkészíted ezt az úrvacsorát Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy meghívtál minket, hogy kibéküljünk, hogy megszentelődjünk, hogy befogadhassunk téged, és hogy lehessünk a te egyházad. Jövünk, várunk téged, készítsd el ezt a találkozót a szívünkkel, hadd fogadjunk be téged, fogadj be minket Szentlélek által. Köszönjük Jézus, hogy ezt készíted a számunkra. Amen. A bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről is, fennállva mondjuk el az egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, mi fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Már hitetekben nem kérdezek, de mégis református egyházunk rendtartása szerint felteszek néhány kérdést, amelyre válaszoljatok hallható szóval. Először is Isten színe előtt megvalljátok-e, hogy ti mindenestől fogva bűnbe estetek, és ha Isten rajtatok meg nem könyörül, büntetést, halált és kározatot érdemeltek. Ha igen, felejétek, megvallom. Másodszor hiszitek-e, hogy Istennek ez a könyörülő kegyelme jelent meg Jézus Krisztusban, aki kereszt halála és feltámadása által bűnbocsánatot és örök életet szerzett a benne hívőknek. Ha igen, felejétek, hiszem. Reménységgel várjátok-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átvisz az örök dicsőségébe. Ha igen, felejétek, reménységgel várom. Végül ígéritek-e, hogy ti a kegyelemért hálából már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére igyekeztek élni? Ha igen, mondjátok, ígérem. Veletek együtt mindezeket én is megvallom, hiszem, várom és ígérem. Most pedig, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, a kegyelmet, az örök életet, Isten örömét, Isten mosolyát, Isten jó indulatát mindnyájan, mindazokon, akik bevallották bűneiket, és egyedül Krisztusban bízva odaadták magukat neki. Amen. Kedves testvérek, így szerezte az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával a Szent Vacsora sákramentumát. Hasonlóan éltek vele az apostolok, a reformátorok, itt van a lőseink, és így éltünk most vele Isten színe előtt mi is. Hallgassuk meg most az intelmeket, amit Péter apostol első leveléből olvasok. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon annak idején titeket. Minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van rátok. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár, keresse, hogy kit nyeljen el. Álljatok ellene, erősek lévén a hitben, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el titeket Krisztusban, miután rövid ideig szenvedtetek, ő maga fog teljessé, erőssé, szilárdá és álhatatossá tenni. Ővé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Tárjuk fel a szívünket és adjunk hálát Istennek. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, a bizalmat, hogy te már akkor odaadtad értünk magadat, amikor még mi bűnösök voltunk, amikor még ellenségeid voltunk. Köszönjük a meghívásod, köszönjük a befogadásod, köszönjük a szabadságot, amit adsz, a békességet, az örömöt. Hálásak vagyunk nagyon. Szeretnénk mindenestől átélni azt, amit teremtettél a számunkra, a kegyelmet, a dicsőséget, a megbocsátást. Szeretnénk, hogyha lelked által újjászülnél minket, és ez a találkozás tényleg olyan valóságos lenne, hogy megmaradjon, hogy ahogyan szent lelkeddel velünk vagy, hogy tudjunk beszélgetni minden nap, minden percben, tudjunk a döntések előtt téged kérdezni, tudjunk a helyzetekben, a krízisekben rád figyelni, és tudjunk a fájdalmak között is te rád nézni, és tudjuk a saját fontosságunkat elfelejteni, mert te tettél minket fontossá, te miattad vagyunk fontosak, a te fontosságod miatt. Így kérünk, Urunk, hogy segíts nekünk úgy tekinteni az életünket, mint érted élt életet. Segíts, hogy lerázzuk magunkról a hétköznapoknak a kicsinyességeit. Tudjunk fölnézni te rád mindig. Így könyörgünk, Urunk, azokért, akik betegséget hordoznak. Segíts nekik, hogy a betegségben is te rád figyeljenek, te rád nézzenek. Hogy úgy tudják hordozni a fájdalmakat is, a szenvedést is, ahogyan te hordoztad. Tedd valósággá számunkra, hogy a te sebeiddel gyógyultunk meg. És így imádkozunk, Urunk, azokért is, akik gyászolnak, adj nekik mennyei reménységet, hogy aki benned remél, benned hisz, ha meghal is él, vigasztalj minket ezekkel a szavakkal, ezzel a valósággal. És Urunk, imádkozunk, közben járunk a világért, azért a világért, amit sokszor utálunk, amitől kiakadunk, ami frusztrál minket. Imádkozunk azokért a főnökeinkért, azokért az ismerőseinkért, akik belénk kötnek, akik kihasználnak minket. Imádkozunk értük is, hogy te adj nekik más látást. Hadd tudjunk rólad bizonyságot tenni, amikor találkozunk, amikor velük vagyunk. Segíts, Urunk, hogy meglássanak minket, meglássanak téged mi bennünk, amikor találkozunk, amikor beszélgetünk, amikor viselkedünk. Könyörünk, Urunk, azért azokért a világi szervezetekért és világi főnökökért, vezetőkért, akiket nagyon sokszor kárhoztatunk, vagy ócsárolunk, segíts, hogy ne átkot mondjunk, hanem áldást. Így imádkozunk a politikai vezetőkért, a gazdasági vezetőkért, hogy hadd adják át a szívüket és a vezetést te neked, akinek a kezében mindez jó helyen van. Urunk, imádkozunk megtérésekért, újjászületésekért, a nagyok, a vezetők, vagy a celebek körében. Urunk, tudjuk és hiszük, hogy nekik is erre van szükségük. Segíts, Urunk, hogy így tudjunk közben járni a világért, de így járunk közben a egyházunkért is, egyházunk vezetőiért is, a most zajló eukarisztikus kongresszusért is. De így imádkozunk a missziói munkásainkért is. Kérünk, hogy te add nekik valóságosan magadat, hogy minden önös érdeket félre tudjanak tenni, és csak a te érdekeid nézzék. Tisztíts meg minket is, ahogyan most is megtetted, és adjad nekünk magadat, hogy az elkövetkezendő héten is a te kezedet fogva tudjunk elmenni az iskolába, a munkahelyre, a rokonsághoz, az ismerősökhoz, a barátokhoz, hogy téged vigyünk, téged áldjunk, és te általad lehessünk áldássá. Köszönjük, Urunk, a küldetést, szeretnénk ezt felvenni magunkra ölteni, és szeretnénk a te nevedben járni. Jöjj, Jézus, áldj meg minket, szent lelked által. Amen. Az Úr Jézus imádságát mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteltünk végén az új énekes füzet 155. énekét énekeljük, oly jó tudni azt kezedben az életen. Fennállva énekeljük ezt az éneket.
vigyázol rám szüntelen, őrizd meg szívemet, tét hadd legyen. Gondok jönnek, nő a sötétség, ki tudja, hogy mit hoz a jövő. Benned, Uram, csak benned nyugszik el. Nálad béke vár, vigyázol rám szüntelen. Őrizd meg szívemet, tét hadd legyen. Próbák érnek, én elfáradom. S elfog a csüggedés. Jöjj, Uram, hát, és légy szabaddál, bátran hadd menjek tovább. Ó, jó tudni azt, kezedben az életem, csak benned nyugszik el. Nálad béke vár, vigyázol rám szüntelen. Őrizd meg szívemet, tét hadd legyen.
A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el titeket Krisztusban, miután rövid ideig szenvedtetek, ő maga fog teljessé, erőssé, szilárddá és álhatatossá tenni. Ővé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Isten velünk, áldás, békesség!